2025. február 11-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából 10 éves sikertörténet van a Szépvízi Csengőtej Szövetkezet mögött. Gál Zoltán ügyvezető igazgatót kérdezzük.
Amivel elindultunk első perctől, minden a palettán ott van, tehát minden egyes termék, tehát nem voltunk is semmit, és mindig gondolkozunk, hogy mi lehet, ami még bejöhet.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A Homorod János falvi Jobb Balázs egész életében itthon dolgozott, és vallja, hogy nem kell nyakunkba venni a nagyvilágot, a szülőföldön is meg lehet élni.
Nem kellett egyáltalán elmenni az ő, és dolgozni lehet, hogy talkortól, aki dolgozott, az eligazodott.
Idén 8. alkalommal szervezik meg a kertészeti szakmai napokat Csíkmadarason. János Ferdinánd kertészmérnök válaszol kérdéseinkre.
Ez egy nemzetközi Kárpát-medencei konferencia. Különlegessége itt inkább azt mondom, hogy a tematika.
A Gasztropán nemzetközi sütőipari, cukrászati és horekaipari szakkiállítás idén 16. alkalommal kerül megszervezésre Brassóba. Jakab Boróka, a kiállítás igazgatója avat be a részletekbe.
A kiállítás az idén is felvonultatja a pékcukrász, malomfagylalt csokoládé, vendéglátóipar, valamint a gasztronómia szakembereit, hogy bemutassák az iparág legújabb trendjeit.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gál Zoltán vagyok, a Szépvízi Tejfej dolgozó ügyvezető igazgatója.
Egy évtizedes sikertörténetről beszélhetünk lassan, áprilisban 10 éve, hogy indult a termelés, de jóval hamarabb elkezdtek álmodozni Szépvízen.
Így van, hát tulajdonképpen az indulás az már 2011-ben volt, akkor megszületett a gondolat, az ötlet a polgármester úr és néhány gazda részéről, mivel ugye akkor egy nagyon-nagyon nyomott tejár volt, és mindenki el volt csüggedve, hogy mi is legyen tovább, hogy a gazdáknál adják el az állatokat, és innen jött a gondolat, kezdtek szervezkedni, és lassan-lassan, mondjam azt, hogy egy olyan 2,5 év alatt sikerült összehozni az üzemet.
A reményeket beváltotta, vagy mindig lehetne jobb is, de örvenjünk, hogy legalább ez van?
Én azt mondom, hogy igen, sőt, büszkék is vagyunk rá. Ahhoz képest, mikor nekifogtunk, vagy belevágtunk az egész dologba, én úgy érzem, hogy nem volt tudatosulva még bennünk sem, hogy mibe vágunk bele. Na de lassan-lassan kialakult, lett egy kép, az útnak, ha megláttuk a végét, és így aztán lassan mentünk előre.
Hány gazdával indultak?
Tulajdonképpen a szövetkezet 77 alapító taggal indult, akkor még nem volt benne egyesület, nem volt benne közbirtokosság senki. Na de hát ez az alapítás az csak tényleg arra volt elég, hogy lehessen bejegyezni, aztán kellett a beruházások, meg egyebek, és akkor bejött a három közbirtokosság, bejött a három egyesület, kell tudni, hogy a községszintről beszélünk, és a tagok is csak mind községbeli lakosok.
Ez motiválta az állattartókat, hogy akkor most ne adjuk el az állatot, mert lesz, ahova leadna tejet, lehet, hogy többet kapunk, mint amúgy, ha elvitték volna máshová, vagy a 10 év alatt voltak hullámvölgyek, hullámhegyek is?
De ez a szakma, ez olyan, hogy igen, van hullámvölgy, hullámhegy, minden van benne. Én azt mondom, hogy igen, motiválta a gazdákat. Volt néhány gazda, aki kiesett, tehát megöregedtek, és felmondták a gazdálkodást, de ugyanakkor lettek új kis gazdák, sőt, kis farmok is a közösségbe, amik azt a kiesést pótolták. Azt a szintet, ami volt, azt 100%-ban, sőt, meg egy kicsi plusszal megtartottuk. Ugyanakkor az idő és a fejlődés ezt hozta magával, hogy kimentünk a községből, és a szomszéd községekből is felvásárolunk tejet. Mondjam azt, hogy az 1200 literes napi tejhez képest most már közel 6000 liter tejet dolgozunk fel naponta.
Hány munkatársal dolgoznak?
Induláskor 2 voltunk, most 18-an vagyunk.
Helybeliek? Vagy a jó szakember jöhet távolabbról is?
Mi szerencsések voltunk, mert a sajtmesterünk a szép fűzi születésű, tehát őt hazahoztuk, hogy így mondjam, és az alkalmazottaknak 99%-a községből való. Azt hiszem, hogy 2 vannak, akik Csíkszeredából járnak ki.
Nagyon sokféle termékük van, de mi az, ami ilyen jellegzetes szép fűzi?
Hát, ami jellegzetes, az tulajdonképpen az a csengő sajt. Vannak előzménye az egész dolognak, hogy miért lett csengő, meg ez hasonló.
És miért lett?
Azért lett, mert ugye a községről beszéltünk, és mindenki szerette volna, hogy az ő helységet képviseljük, hogy így mondjam, és akkor jött a gondolat, hogy tulajdonképpen Szépvízen van egy dűlő, aminek a neve Csengő, és itt mind a három faluból a gazdáknak van ott földterületük. És ez adta az ihletet arra is, hogy tovább aztán mind ebbe az irányba mentünk el a megnevezésekkel. Tehát a sajtjainknak azt mondom, hogy 100%-ban minden dűlő neveket adtunk. Innen jön a Kishavas, innen jön a Csengő, innen jön a Szellő, tehát mind a környékbeli dűlők neveit adtuk.
Itt mind beszélünk arról, hogy három közbirtokosság, meg három település, tehát Csíkburzsováról, Szent Miklósról és Szépvízről van szó. Most már mekkora területen szórják a terméküket, mert egy idő óta társultak.
Termékeinket én azt mondom, hogy most már forgalmazokon keresztül az egész országban. Ugye a keresztúri gyár egy kicsivel korábban indult, mint mi, és nem, hogy nehézségek voltak, tehát minden kezdet nehéz. Mi éltünk a lehetőséggel, és az első percben megkerestük őket, és tanulva az ők nehézségeikből próbáltunk azokat a nehézségeket túllépni, és úgy indulni el, és első perctől együttműködünk. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly együttműködés a két szövetkezet között. Már akkor megegyeztünk egymással, és az a mai napig működik, tehát egymásnak termékeket gyártunk, eladjuk egymásnak a termékeket, de ugyanakkor mindenki a saját brendjével forgalmazza azt, ami nincs neki. Tehát nekünk nincsen egyáltalán friss termék gépsorunk. Ez azt jelenti, hogy a Szépvízi brenddel forgalmazott friss termék, gondolok itt tejfölre, szánára, joghurtokra, ezt keresztül gyártja nekünk, csak Szépvízi brenddel. Ugyanakkor mi sajtokat gyártunk nekik, tehát félkész termékként értékesítjük nekik kedvezményesen, ugyanakkor ők azt saját brendjükkel továbbadják.
A tímesekkel hogy kerültek kapcsolatba? Mert ők később indultak, gondolom, mint bármelyikük.
Jó szomszédos viszonyt ápolunk. Ők, amikor indultak, elég sok segítséget kértek tőlünk. 100%-ban megadtunk mindent, és nem úgy néztünk rájuk, mint konkurencia. Sőt, ez volt a lényeg, hogy egymást segítve minél több termék legyen a piacon. Mi azért nem vagyunk nagy részt konkurencia a piacon, mert mi nem akárhonnan felvásárolt tejet dolgozunk fel, és bekerülünk az üzletek polcaira, hanem ezt a tejet azelőtt is feldolgozták a nagyok. Na, ezt a tejet mi megtartottuk magunknak, egy új brenddel bementünk, de nem plusz tejet dolgozunk fel. Nem kintről vagy akárhonnan jött tejből jön ez ide, hogy most bekerülnek a polcokra.
Az jó, hogy most nem csak képviseleti üzletben lehet kapni a terméküket, hanem ilyen nagyáruházakban is? Nem veszik le a tejfölt a nagyáruházak?
Tulajdonképpen mi nagyokkal nagyon kevéssel. Tehát egyedüli nagy üzletlánc, akivel dolgozunk, az a Székely üzletlánc. A többi az mind kis üzletek. Voltak tárgyalások nagyokkal is, ott nagyon-nagyon szigorú kérések vannak, és ők diktálnak. Nem, mintha nem tudnánk megfelelni, biztos, hogy meg tudnánk felelni úgy minőségileg, mint mennyiségileg, csak úgy éreztük, hogy addig, amíg mi itt helyben és a környéken tudjuk értékesíteni a termékeinket, és azt mondom, hogy aránylag jól élünk, addig nem mentünk be nagy üzletláncokba.
Mi a titka annak, hogy ilyen jól össze tudnak dolgozni, és nem konkurenst látnak egymásban a tejfeldolgozók, hanem a becsület szó még él, amit megbeszéltünk, az áll, és éljen mindenki úgy szerényen.
Én azt tudom mondani, hogy ez a becsület szó, egymás iránti bizalom, a legelején, hogy mondjam így, keresztúri kollégákkal is írtunk egy írott szerződést, ma már erre nincs szükség, amit megbeszélünk, két havonta leülünk, hol Keresztúron, hol Szépvízen találkozunk, egyeztetünk a nehézségekről, mert mindig vannak nehézségek, van, ami jobban megy, van, ami nehezebben megy. Ezeket megbeszéljük, próbálunk egy közös nevezőre jutni is. Én azt mondom, a bizalom.
Gondolom, hogy a vásárlók részéről is érzik ezt a bizalmat, fogy a termékük.
Hála Istennek, igen. Az utóbbi időben nagyon sokat nőttünk, tehát az utolsó két évben, hogy így mondjam, amiről beszéltünk, hogy egyszer fent, egyszer lent, a tejpiacon sajnos ez így működik, és a piacot a nyersanyag ár hordozza. És nekünk a fő célunk az volt, hogy a gazdáinkat ez ellen kivédjük. Tulajdonképpen két éve, amikor a magas tejár volt, tehát nagyon-nagyon-nagyon megszenvedtünk az, hogy utolérik a nagyokat, na de mi megtartottuk azt a tejárat. Tavalyi árzuhanást a gazdáink nem érezték meg, én mai napig is ezt mondom a vezetőnás gyűlésen, ugye, mert nálunk van egy vezetőség, amit havonta leülünk és átbeszéljük a dolgokat, hogy az idei profit nem lesz éppen akkora, mint ami volt az előző években, az azt jelenti, hogy az a pénz a gazdák zsebében van, és ezt tudják ők is. Ezért tudtunk nőni a termelésbe, ezért kaptunk újabb beszállítókat, és velük is ugyanezt a politikát alkalmaztuk. Jót nőttünk a feldolgozásba, és 2024-re most azt mondtam, hogy most még az eladásban is azt a szintet meg kell nőjük, mint a feldolgozásban, hogy ne legyen nyáron nehézség. Mert azért nyáron ugye sokkal több tej van, ilyenkor kell gondolni a tárolásra, élelmiszerről beszélünk, de úgy érzem, hogy sínen vagyunk.
Milyen gyakran kell valami új termékkel előrukkolni, vagy hogyha valami nagyon jó, és megszerette a vásárló, akkor azt gondolom évekig lehet gyártani.
Igen, amivel elindultunk első perctől, minden a palettán ott van, tehát mindegyes termék, tehát nem voltunk is semmit, és mindig gondolkozunk, hogy mi lehet, ami még bejöhet. Itt vannak külső tényezők is, mert volt nekünk egy pályázatunk, ami kötelező módon kért, hogy valami új terméket hozunk létre. Na, innen jött a Camembert például, a legutolsó új termék. Ez egy 450 ezer eurós pályázat volt, amit hál' Istennek letudtunk, épületet felújítottunk, autókat vettünk, napelemrendszert szereltünk, új gépsort készítettünk, plusz két labort, belső labort, üzemi labort, de működik is, tehát ez is megállja a helyt a piacon. Azt kell tudni, hogy egy új termék az, hogy összejöjjön, az nem egyik napról a másikra van. Van legalább egy fél éves procedúra, amíg gyártják a kollégák, kóstolgatjuk, próbálgatjuk, kóstoltassuk külsősekkel is, amikor azt mondjuk, na ez úgy néz ki, hogy jó, akkor jön a hivatalos része, ellenőriztetés, tehát a laborvizsgálatok, nutriciós táblázat, akármikor, minden megvan a címke, és utána megy ki a piacra.
A hivatalosságok részéről sokan kellemetlenkednek? Jönnek ellenőrizni? Keresik a KK-n is a csomót? Vagy még eddig jóindulatú ellenőrökkel találkozott?
10 év alatt még büntetés nem volt, bízom benne, hogy nem is lesz az elkövetkező 10-be se. Nincsen nekem problémám az ellenőrző szervekkel, hála Istennek. Havonta jönnek egyszer-kétszer, ugye élelmiszerről beszélünk, az élelmiszerbiztonság, az állategészségügy, rendszeres látogatóink, de én azt mondom, hogy ez jó is, mert akkor tart egy színvonalat. Úgy vagyunk velük, nem mind ellenőrökkel, hanem én azt kell mondjam, mint partnerekkel. Találkozunk, jönnek, megnézik. Nem mondom, hogy mindig minden 100%-os, de van benne egy jó, hogy ahol esetleg valamit ők jobban látják, a szemük jobban rááll, hogy így mondjam, és akkor azt mondják, na erre figyeljetek oda. És akkor megyünk tovább. Ugyanez van, ugye ISO 22000-es tanúsítványunk volt, minden évben külső audit végigcsináljuk. Hál' Istennek nem volt problémánk.
A közeli tervek között mi szerepel? Mit szeretnének most meglépni?
Mindig azt mondtam, hogy vagy úgy gondoltam el, na ez ha meg lesz, akkor ez ennyi. Tervek azok mindig vannak, és kérik is a terveket, már maga az ISO is kéri, na akkor ezt megcsináltad, mi a következő terv. Én, amit most nagyon-nagyon szeretnék, az az, hogy majd jövünkben van egy kapusszobánk. Mi azt egy külső labornak szántuk, hogy egy külső labort csináljunk, tehát a község, meg a másnak is a tejét, hogy bevizsgáljuk. Volt egy pályázat, megnyertük, de elcsúszott, nem rajtunk múlott, de elment, és megvan a teljes épület felújítási tervünk. Annak, hogyha most megváltoztatjuk a megnevezését, én oda szeretnék egy bemutató üzletet, van nekünk most az üzemben, csak itt van hátul, és mindenki hátra kelljen az udvarra. Az ott lenne az út szélén, azt szépen felújítani, van egy vagány látványtervünk, tetejre két irodahelyiséget, és akkor innen a gyárból azt mondhatom, hogy ki tudnánk költözni, és a potenciális vásárlókat, vagy bárkit ott elő már tudnánk fogadni, és szóba tudnánk állni.
Elhangzott interjúnk Gál Zoltánnal, a Szépvízi Csengőtej Szövetkezet ügyvezető igazgatójával készült. Sok munkával itthon is meg lehet élni. Idén sok újdonsággal rukkolnak elő a szakmai napok Csíkmadarason és Brassóban. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bodó Józsefet hallgattuk, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha zöldebb banánt vettünk, másik gyümölcsre téve gyorsan megérik. Ha a májat sütés előtt tejbe áztatjuk, nem lesz rágós. A palacsinta tésztájába kevés olajat, cukrot és pudingport is tegyünk, így sokkal finomabb lesz és biztosan nem szakad szét. Ha keltészta készítésekor a lisztet pár másodpercig a mikróba tesszük, meleg lesz a liszt, könnyebben kell a tészta. A rántott hús puha lesz, ha a zsírból kiszedve hideg vízbe mártjuk, majd lecsöpögtetjük, végül lefedve tároljuk tálalásig.
Jobb Balázs.
Megy a munka, volt a kollektív vizalás, a kollégia az lejárt, azután visszadták a főnököt, úgyhogy gazdaskodunk, nagyon bajos a gazdaság már. Gyengén biztosították a képesítést, drága lett minden.
Nagy területen kell gazdálkodni? Mekkorát kaptak vissza?
Mi földünk volt egyénileg, 10 hektárról, azt visszakaptuk. De elég, hogy hol bajons fiatalok elmentek, külföldes. Üregökül ma nem tudunk nagy dolgot csinálni.
Ki kellett adni a földeket, hogy más dolgozza meg?
török legényüknek adtuk ő tudós. Most az unokám akkor lett, hogy ő traktorral ma dolgozik is. Kaszahos, egyavadásinak.
Akkor úgy tűnik, hogy az unoka tovább fogja vinni a gazdálkodást.
Akkor józtam.
Megvett minden felszerelést, vagy most folyamatban van?
Vettünk ő traktort, vettünk ehhez a gépeket, azok meg vannak.
Mit érdemes termeszteni? Amit nem pusztítanak el a vadak, vagy piaca van?
Tármálni gabonafélét, törőbúzás, búzás, ilyesmit tármáltunk, amíg látott annyira.
Gondolom, hogy eladásra is került belőle, nem csak saját használat.
Kárgyült akkor az is.
Hol tudják értékesíteni? Messze kell vinni? Vagy elviszik háztól?
Vitték el a szüles piacokon, Kőlombos, Udvarács, oda is vittük a piacra, az előtt a gabonát.
Állatok is vannak?
Ha voltak lós, tején is mindenhol, de hogy telt az idő, lemondtunk róluk. Most már csak jók vannak. 24 darab jófélén van, amit rendezök.
Sajtot készítenek a tejükből?
Ki van adva egy balcsambőrnes, az rendőzi.
Akkor a juhok után fizeti, amit kell fizessen.
Igen.
Itt élt el az életét János falván? Vagy azért volt egy periódus, amikor távol volt a falutól?
Én nem voltam messze távol, mert itt születtem. Itt nőttem fel.
Milyennek látta gyerekként a falutól, és milyennek látja ma?
A gyerek éveim azok elég, én arra maradtam, kiskoromból. Édesapámmal éltem, 15 éves koron is attól felé kell egy gazdaskodni.
Bele kellett szokni a munkába jó korán.
Én belé szoktam, hál' Istennek, úgyhogy most már az állatát vannak a lábaim.
Annak idején több gyerekes családok éltek itt a faluban?
Voltak, hogy nem. Én például 10. voltam.
Testvére is mind itt maradtak a faluban?
Testvéreim itt maradtak, a legnagyobbik legény testvérem, az 9 éves korában levágta a cséplőgép a karját. Akkor a második világháborúban ott maradt, fogságban, és ott meghalt. Csak a hőtérit hallottuk. És akkor voltak aztán leányok, 3-4 leántársaim, azok ide mentek vérezni János falára.
Hányan lakták a falut annak idején?
300 körül laktak.
Ma hányan vannak? Mert ma kevesebben vannak, úgy látom.
80-90 között.
Mindig ekkora volt a település?
Aztán épületek voltak, amit lebontottak, és többi meg volt.
Az, hogy határtelepülés ez a Homorod János falva, ez jó volt, vagy nem jó?
Így összeortoztunk egy darabig magyarokhoz. És akkor aztán legelő kevésült itt János vagy viszonylatban, és kértük, hogy csatornak oda Daróczhoz, Kacanyéptanácshoz. Oda csatortak, és úgy szakadtunk aztán Brassóhoz. Addig a Hargitához ültünk a csatorba.
És akkor így most jobb, hogy Brassó megyéhez tartoznak?
Jó, úgy kellett mindentre fizetni, és mindent, ami kötelségünk volt.
Régebben volt iskola is itt a településen. Még itt járta az elemit?
Én itt jártam az elemit. Akkor volt a házat, hogy 4 osztályt jártunk csak már. Aztán Oklandra kellett volna menni innétől, hogy a 7-8 osztály meg legyen. Nem mentünk oda, és 4-jel aztán elmaradtunk. Iskola volt sokáig még, mert 39-ben születtem, úgyhogy az iskola fungált jó sokáig. Őt aztán az iskola mellett a kantorügyes, a papilos, a templom.
Említette a kollektív időszakot is. Akkor volt jobb, vagy most magángazdaként jobb?
Ha mi azt hittük, hogy magángazdaként jobb lesz, visszadják a főteket, a demokrácia megtörtént 89-ben, és akkor szépen vissza is kaptuk a főteket, de akkor már kellett adót fizetni, és kellett rendezni mindenkinek a ideit.
Veszekedés volt a családban, hogy egy borozdát elszántottak jobbra vagy balra, emiatt volt veszekedés a településen?
Erősen nem volt, annyi főd mindenkinek volt, hogy nem kellett veszekedjön.
Balázs bácsi sosem vágyott el a településről, nem vonzott a nagy világ?
Hát, hogy kollektívben, mikor megnézsültem, akkor apósom kőműves volt, a fogadját átadta nekem. Ahol dolgoztam, 17 évet dolgoztam a kollektívbe, mind bíztattak, menjek át traktoristának. Elmentem traktoristának, 20 évet traktorista voltam még aztán. Daróczon volt, itt dolgoztunk a szemeténél.
Úgyhogy meg lehetett itt is élni, nem kellett a nagyvilágba menni?
Nem kellett egyáltalán elmenni az őrült, dolgozni lehetett a kortólag. Aki dolgozott, az eligazodott.
Most sem pihen, ahogy mondta, most is dolgozik, folyamatosan keresi a munkát magának.
Hát amit meg kell csinálni. Van 2 fiam, egyik Franciaországban sofereskedik, és a másik Németországban. Hazajönnek, de csak úgy megvillanak, és akkor mennek vissza, és végezik ők is a dolgos, és itt feleségemmel, amit tudunk csinálni. Kártyakon, gyümölcsült a tavaly, rengeteg ormos, szílos. 85 éves múltam, érzem, jól érzem. Még egy éves észrevevődött ma. Azelőtt 8-10 évvel ültem fel a traktorra, szartam le, és alébb a bugyat vettem fel, és mentem, de most ma nem lehet maszkálni se.
Az elmúlt 6 percben a Homorod János falvi Jobb Balázs nyugalmazott gazdálkodó válaszolt kérdéseinkre. A folytatásban Veres Árpád énekel.
Maros vízzel ömközi, megártott a tövének, gyönge leveleinek, a leány sose hitt a legénynek. Megártott a tövének, gyönge leveleinek, a leány sose hitt a legénynek. Szombat este kinyitom az ablakot, rám ragyognak a tündökre csillagok. Milyen szépnek nem láttam a csillagot az égen, nem láttalak édes rózsám a héten. Milyen szépnek nem láttam a csillagot az égen, nem láttalak édes rózsám a héten.
János Ferdinánd vagyok, Garden Project Kft.-nek a tulajdonosa és a Ribbon Natur Szövetkezetnek az elnöke.
Idén 8. alkalommal szervezik meg a kertész szakmai napokat itt Csíkmadarason. Az idei évnek még lesznek az újdonságai, mivel lesz másabb, mint az előző hét?
Ez egy nemzetközi Kárpát-medencei konferencia. Különlegessége, itt inkább azt mondom, hogy a tematika. Próbálunk olyan kihívó témákat bolygatni, ami akár aktuális is. Itt kiemelném a generációváltást, ami úgy gondolom, hogy egy fő és nagyon fontos tematika, hogy hogyan lehet egy szakmát átadni, hogy lehet a fiataljainkat bevonni a kertészetbe, ami be kell vallanunk, nem egy egyszerű szakma. Nagyon szép, viszont mindennek megvan a szépsége és a nehézsége. Második témánk a növényvakság. Ez az információs világ, vagy ez a kütyük világ annyira elvonja nem csak a gyerekeket, még a felnőtteket is, hogy lassan megfogalmazódott egy ilyen új szó, hogy növényvakság, ha lehet így fogalmazni, és természetesen a precíziós gazdálkodás. Majdnem mindegyik tematikánknál hajazunk a fiatalok fele, hogy a fiatalokat hogy lehet bevonni. Akár egy vállalkozásnál, akár egy családnál, a számítógépek, a telefonok világába, hogy lehet ezt úgy összehozni, hogy az informatika a gazdák hasznára váljon, magyarul mondva, vagy az elektromos világ a gazdatársadalomnak a hasznára tudjon épülni és beépülni a növénytermesztésbe és egyéb kultúrákba.
Február 27-e és március 1-e között zajlik itt Csíkmadarason ez a szakmai találkozó és konferencia. Honnan jönnek az előadók?
Előadóink külföldi és helyi szakemberek. Többnyire azt választjuk ki, aki valami példával szolgált, aki már valamit letett az asztalra, akár nemzetközi porondon, vagy akár hazai porondon. Hogyha a tematikára vesszük, akkor első nap igazából a tájépítés, parképítés. Magyarországról Lukács Zoltán érkezik, kertészmérnök, faápoló szakmérnök, Magyar Faápolók Egyesületének tiszteletbeli elnöke és a Kertészeti Egyetem vendégprofesszora. Ő témája az érzékelő fák. Dr. Köllő Miklós építész kutató egyetemi adjunktus, a Székely Kultúrtáj. Az utolsó 100 méterben van az ő tematikája, amit voncolgat. Fekete Adalbert, egyetemi tanár, okleveles tájépítészmérnök, a Budapesti Tájépítészeti Településtervészeti és Díszkertészeti Intézet, Matenél az igazgató. Neki a témája a táj, közös értéke, közös felelősség. Azt kell mondjam, hogy elég erős témák lesznek, elég hasznos és fontos témák. A növényvakságnál dr. Kentelki Endre. A növényvakság a mai ember érzékelés korlátai növényvilág megértésében. Szabó Botond, fiatal tájépítész kollégánk, generációváltás szemléletébe fenntartható tájépítészet. Neki is lesz egy érdekes előadása. Király Andrea ügyvezető, cserjék és örökzöldek alkalmazása megváltozott éghajlati viszonyok figyelembevételével. Egy Lengyelországból származó Jaroszláv Sabin előadónk lesz, aki a dísznövények világába fog egy picit belevinni, hogy változik a világ a tájépítészetben, akár a díszcserjék, díszfák, vagy a gyümölcs termesztésben is, a bogyor gyümölcs termesztésükben.
A lengyel előadó az milyen nyelven fog itt magyarul előadást tartani?
Lengyel anyanyelvű, de magyarul is tud a kertészmérnök úr.
Mennyire szól a szakmának ez a rendezvény, vagy jöhetnek laikusok is?
Mindenféleképpen tájépítészeknek, parképítőknek szakembereknek szól. De ugyanakkor az igény, ahonnan megfogalmazódik egy területrendész, az urbanisták, vagy önkormányzati képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek, már hogyha egy projektet kérnek, azok tőlük indulnak, és ők kellene tudják, hogy mik a lehetőségek a tájépítészetben. Ha építünk egy nagy parkot, teret, játszótereket, és minden vidám, minden sejdehaj, akkor adjunk helyet a mozgássérülteknek is.
Az előadásokra be kell jelentkezni, vagy aki úgy érzi, hogy szeretne részt venni, az jöhet?
Természetesen javasoljuk az online regisztrációt, viszont helyszínen is lehet regisztrálni.
Szoktak tanfolyamokat is szervezni az év folyamán. Ezt mi célból?
Valamikor a kertészeti szakmai napok, ha visszanézek így 20 év távlatban, lassan azt kell mondanom, onnan jött az ötlet, az ösztönzés, hogy kisütött a nap, február vége, március elején, és megszólalt a telefon. Elment a nap, elhalkult a telefon. Tehát azt jelenti, hogy kisüt a nap, mindenki kertészkedésen gondolkozik, mindenki azon gondolkozik, hogy na mit is kéne csinálni. Barátok, ismerősök, ezer idegen felhívtak, mert tudták, hogy válaszolok, kérdezték, hogy hogy kell metszeni, mikor kell permetezni, mivel kell permetezni, mivel kell metszeni, mikor kell a gyepet szellőztetni, mikor kell a gyepet nyírni, hogy lát, és hogyan, és hogyan, és hogyan, és hogyan, és akkor jött az ötlet, hogy na jó, ez nagyon szép, nagyon jó, de ha már ennyi szakmai téma és ennyi ember fordul felénk, akkor csinálunk egy kertészeti szakmai napokat, ahol nem csak az én tudásomat, hanem a szakmának a legjavai, a legjobbjai eljönnek, és itt nem mondom, hogy intézményes keretek között, de itt olyan körülmények között, ahol jegyzetelni tud az ember, el tud jönni gyakorlatiasba, be tudja fogadni azt az információt, le tudja jegyezni, ki tudja választani, hogy engem ez a tematika érdekel itt, hogyha azt nézem, 7-8 előadó egy napra, tehát mindenkinek megvan az igénye, és azt mondja, na, engem ez a tematika érdekel, és eljövök erre az előadásra. Tehát, hogy még 2-3-ot meghallgatok azon túl, ami érdekel. És akkor ezzel sokkal több információt tudunk átadni. Annó, amikor én ezt tanultam, és amikor kikerültünk az egyetemről, akkor több százezer kilométereket utaztam, hogy egy ilyen konferencián részt vehessek. Na most az erdélyi fiataloknak, az erdélyi kertészeknek javaslom, hogy ez itt van most karnyújtásnyira. Az egyetemi padokon nagyon sok hasznos infó van. Itt viszont a gyakorlatias dolgokat meg tudják tanulni, plusz mindazon túl egy csomó kapcsolati tőkét tudnak építeni. Tehát látják, hogy ki az a szakember, szóba tud állni, személyesen tudnak vele kapcsolatot teremteni. A szaporítóanyagosok, a dísznövénytermesztők, a gyümölcsfaiskolások, tehát itt van mindenki.
A rendezvénynek gondolom, hogy a fénypontja a Ribizli borversenynek a gála napja, amikor értékelik a mintákat, és lesz egy ilyen gasztrónap is március 1-én.
A Ribizli bor gála az egy zárt körű rendezvény, mert ott azon azok vesznek részt, akik megmérettettek. Hát ők kapnak egy lehetőséget, hogy munkájuk gyümölcsét megkoronázzák, ha lehet így fogalmazni.
János Ferdinánd, csíkmadarasi kertészmérnökkel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Cseh Judit és Madaras Gábor énekel.
Jakab Boroka vagyok, a Gasztropán kiállítás igazgatója.
Idén 16. alkalommal szervezik meg ezt a népszerű rendezvényt. Idén is Brassóban lesz, március 27-e és 29-e között. Már a helyekben vannak telve, már várják a kiállítók, hogy megmutathassák az újdonságokat?
Igen, mivel a Gasztropán nagyon erős hagyományokon alapszik, ezért a kiállítóink időben szoktak mindig standokat foglalni, és a látogatók is már jelentkeznek, töltik ki a jelentkezési éveket, minden, mivel online rendszerben működik, ezért olyan szépen lehet látni, hogy mekkora nagy az érdeklődés. A kiállítás az idén is felvonultatja a Pék cukrász, malom, fagylalt, csokoládé, vendéglátóipar, valamint a gasztronómia szakembereit, hogy bemutassák az iparág legújabb trendjeit, a piacra kerülő legmodernebb technológiákat és számtalan egyéb innovációt, melyek megjelentek a szektorban. Itt fontosnak tartom, hogy kiemeljem azt is, hogy milyen új irányvonalak jelentek meg a fogyasztók körében, mert mindig a fogyasztó határozza meg azt, hogy a termelő, a gyártó mit állítson elő, és a kiállítóink, valamint a résztvevőink is mindig figyelemmel követik a piacnak az igényeit. Megfigyeltük az elmúlt időszakban, hogy egyre nagyobb fontossága van a felhasznált alapanyagoknak. A vásárló már az üzletben megnézi, hogy mi van az alapanyagok listájában egy termék esetén, valamint nagyon orientálódunk, én is, és úgy gondolom, hogy mindannyian az egészség felé. A fenntarthatóság egyre nagyobb teret kap, és már a nagygyártó cégek úgy tudnak jelen lenni a termékeikkel, hogy ők kihangsúlyozzák, hogy mit tesznek a fenntarthatóság érdekében. Nagy teret kaptak a természetes, organikus termékek. Nagyon fontos, hogy honnan jönnek az alapanyagok, mekkora utat tettek be, milyen környezetszennyező hatásuk volt, valamint, hogy mennyire bio-organikusak. És akkor itt az egyik fő témánk a kiállítás keretén belül ismét, akár csak a tavaly, a digitalizáció lesz. Ez egy olyan téma, ami mellett nem lehet elmenni, mivel iparágakról beszélünk, az élelmiszeriparban nagyon fontos a digitalizáció és az automatizálás, mivel a termelési folyamatokat így lehet meggyorsítani. Minden szakmában jelen van a szakember hiány, és ezt csak akkor lehet áthidalni, hogyha bizonyos repetitív folyamatokat, ismétlődő folyamatokat gépekkel tudunk kiváltani. Én ezt úgy gondolom, hogy nem egy feltétlen rossz dolog, sőt, segíteni fog minket, csak fontos, hogy tudjuk, hogy mi a különbség egy teljesen kézművesen előállított termék között, valamint egy olyan termék között, ahol automatizált folyamatok voltak.
A világban zajló gazdasági és politikai változások mennyire befolyásolják ezt az iparágat?
Sajnos minden nap ez téma is a szakmában, de nem csak ebben a szakmában, más iparágakban is. Az infláció és a gazdasági változások nagyon-nagyon érezhetőek a termékek, a végtermékek árain, és ezt mindannyian érezzük, minden végső felhasználó. Én azt tapasztaltam, hogy a gyártók nagyon tudatosan odafigyelnek arra, hogy ők olyan termékeket tudjanak eladni, amit a vásárló meg tud fizetni, minőségi, de ugyanakkor ők is próbálnak fennmaradni. Nagy tudatosságot látok, azt látom, hogy mindenki ésszel, okosan próbál dönteni. A kiállítók meg a szakma részéről látok egy lelkesedést, mindenki próbál új irányokat találni, és jó minőségi termékkel jelen lenni a piacon. Van egy gazdasági verseny, de ez mindig volt. Fontos, hogy odafigyeljünk, és a munkát beletegyük, bármilyen iparágakról van szó.
Minden évben szokott lenni verseny is, úgy a pékiparban, mint a cukrásziparban. Az idén milyen tematikát kell hozzanak a versenyre?
Az idén is megszervezzük az év kenyere versenyt. Itt külön van kézműves, valamint ipari kategória, viszont készülünk egy újdonsággal, amire már nagyon sok visszajelzés jött, és nagyon sok az érdeklődő. Ez a Romániai Szakemberek Galériája, ezt a címet viseli. Ez azt jelenti, hogy a kiállítás része lesz egy olyan dedikált tér, ahol a legtehetségesebb cukrászok és pékek bemutathatják a munkáikat, a művészi alkotásaikat. Akár egy szobrot is el lehet képzelni, ami csokoládéból, cukorpasztából, kenyértésztából készül. A szakemberek galériának a célja, hogy reflektorfénybe helyezze a romániai szakemberek tudását, és lehetőséget adjon a közönségnek a cukrászatban és a pékiparban rejlő magas szintű művészi kihívások felfedezésére. Ez egy nagyon-nagyon szép rendezvény lesz, mivel már számos romániai színvonalas cukrász vagy pékipari szakember bejelentkezett, és gyönyörű művészi alkotások lesznek. Ezt már én is nagyon várom.
Az idén is bejelentkezés alapján látogatható a kiállítás?
Igen, a kiállítás weboldalán, a gastropan.ro oldalon ki lehet tölteni a jelentkezési ívet, és akkor azzal meg lehet látogatni a rendezvényt.
Jakab Borokát, a Gasztropán Nemzetközi Sütőipari, Cukrászati és Horekaipari Szakkiállítás igazgatóját hallották. A folytatásban Fazakas István énekel.
Sajé cengoldalon kinyílott a piros rózsa. Jártam hozzád is nagyjalon, az csak a magas ég tudja. Jártam hozzád, de nem fogok járni. Tudom, édes kis angyalon, fog a gyönge szíved fájni. A piros rózsa, a babámat, a babámat nem vihetek én az óta. Nem vihetek, nem is járok arra, de ha egyszer arra járok, újra kinyílna a rózsa. Nem vihetek, nem is járok arra, de ha egyszer arra járok, újra kinyílna a rózsa.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Rózsa Béla és népi zenekara muzsikált. Jövök-e Denit a Gazda Életben, többek között Timár Anna háziasszonnyal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Havattőről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Székely-Muzsnáról hallhatnak. Gazda életműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Sem könnyű az harcon menni. Szőke kislány, barna kislány, látik, tetszik, valamennyi. Rákocsintok mindenikre, ránevetek, de csak egyre kitáncolom magamat, a nem jóját. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzza, húzza ezt a nótát, mindegy, most már figyet hányja. Az se baj, ha ránk is vírod, nem baj, bármi lesz az ára. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, mi táncoljuk magunkat, ha nem jó jár. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kitáncoljuk magunkat, ha nem jóját. Húzza, húzza ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.
Mihály Csaba énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Bordi Aranka énekel, majd a Vadrózsa Népi Együttes Száldobosi népdalaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.